Kalendárium.
Nyáresti hullócsillag koncertek. Stúdió vendégünk Kövi Szabolcs zeneszerző, fuvolaművész. Kaláka Fesztivál Egerben június 25-től és Balatoni Retro címmel nyílt kiállítás a Keszthelyi Balatoni Múzeumban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A hely. A műsorvezető Bicsák Eszter.
Madárodók, 3D-s nyomtatás, mint kézimunka, és az egész egyetem karbonlábnyomának csökkentése. Az év zöld beruházása a 2024-es év legfenntarthatóbb hazai oktatási intézménye, a budapesti Gellért Campus, amely a Corvinus Egyetemhez tartozik. Ez lesz mai helyünk. Meg is érkezett első vendégem, többekkel járjuk majd körül a helyszínt. Itt van velem Barta Márton projektvezető, aki akkor az egyetem stratégiai vezetője volt, amikor ezt az egészet kitaláltak, és behúzottunk az árnyékba, mert valami gyönyörű napos időnk van. Ahol most tartózkodunk, ez egy terasz.
Van egy kávézó, és ezért össze ezzel a tényleg szuper kerttel, amit szépen lassan lak be egyébként az egyetem, mert hogy ugye a Corvinus Egyetem nincs hozzászokva ahhoz, hogy zöldben van, hiszen a Fővám tér környékén, főleg régi épületek és járólapok között éli az életét, és azt hiszem egy mentális átállás kell ahhoz, hogy megszokja, hogy itt zöldben is lehet ülni.
A háta mögött a nagyon aranyos kis takarító robot éppen önállóan működik. Ez nagyon jó példázza azt, hogy itt egyben gondolkodtak a tervezésnél a természettel és a legmodernebb technikával éppen a fenntarthatóság jegyében. Hol és hogyan kezdődött ez?
Hát a COVID alatt kezdődött. A magyar középületfejlesztéseknek sokszor az a legnagyobb problémája, hogy az intézmény, ami építeni szeretne valamit, az igazából nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy mit akar, és mi azt szerettük volna, és erre lehetőségünk is volt időben, pénzben, egyebekben, hogy próbáljuk meg valamilyen stratégiai célok meghatározásával kezdeni, és az épületet ahhoz építsük hozzá, amilyen célokat megfogalmazunk közösen.
Egy nagyon szép kis sárga füzetecske, könyvecske jelent meg az egész folyamatról. Belelapoztam, és megakadt a szemem egy olyan mondaton, amelyet lehet, hogy nem mondott, hanem valamelyik kollégája, hogy tulajdonképpen ezt az új kampuszt olyanoknak építjük, akik még meg sem születtek. Ez azért érdekes, mert kicsit hasonlít az erdészek ideológiájához, hogy a fa és az erdő tervezése is arról szól, hogy majd 50 év múlva valaki csinál vele valamit, vagy látni fogja. Itt is a jövőbe kellene látni.
Örülök, hogy ezt a mondatot emelte ki. Ez egy fontos tervezési alapelv volt, és ugye két következménye van ennek. Az egyik az az, hogy az ember teljesen felszabadítja, mert bizonyos szempontból semmit nem tudunk a jövőről, és azért lehet fantázia ziadúsnak, vagánynak, lazának lenni az egészben. A másik dolog, ami ebből következik, hogy igyekezni kell minél rugalmasabbá tenni a tereket, meg sokféleképpen használhatóvá. Harmadrészt meg azért annyiban megcsináltuk a házi feladatot, hogy mit gondolunk arról, hogy milyen oktatásmódszertani irányok vannak, és akkor úgy kell kialakítani a tereket, vagy az, hogy ez a technológiához való viszonyt is egyébként befolyásolja, mert hogy valójában csak viszonylag rövid távon látunk előre, hogy mi lesz vele, éppen ezért úgy kell gondolkodni, hogy öncélúan ne használjunk technológiát, hanem mindig valamilyen humán szempontok szerint, szóval ilyesmik motiválták.
Sikerült-e közösségben tervezni és szervezni a munkálatokat, mert hogy ez nem egy ember ötlete volt, ez nem egy ember munkája volt, és tulajdonképpen a közösségek azok később majd, amelyek birtokba is veszik a tereket.
Igen, ugye minden épület annyira jó, amennyire használói használják és szeretik. Magyarán nagy butaság őket nem megkérdezni.
Ahogy bejöttünk az edzőteremben, éppen edzettek, ahogy jöttünk föl, ott valaki kényelmesen ücsörgött és éppen a laptopján dolgozott, a robot mellett itt ült három fiatal is szimplán csak beszélgetek, hát vizsgai időszak van, de így is van élet a kampuszon.
Igen, pont ez volt a célunk, és akkor ennek egyébként elég szisztematikus módszerei vannak, hogy kell ezt a közösségi tervezést csinálni. Mindenféle embert bevonó kérdőíves adatfelvételek is hasonlók, de ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy 8-10-12 fős csapat, majdnem egy évig tartó heti-két heti rendszerességű műhelymunka, és akkor bizonyos témákban, hogy akkor az oktatási terek, vagy a sportterek, vagy ilyesmi ügyek, akkor abban részben szakértőket lehet behívni, részben meg olyan vezetőket, akik ahhoz a témához nagyon értenek. Itt alapvetően három feladat van. Az egyik az, hogy nevezzük ezt igényfejlesztésnek, hogy amikor az embereket megkérdezzük azzal kapcsolatban, hogy nektek milyen térre is volna igényetek, nem feltétlenül hosszú távon gondolkodnak, hanem a közvetlen igényeiket kezdik elmondani. És hogyha ennek valamilyen keretet adunk, akkor képesek hosszabb távon, kreatívabban gondolkodni. Ez mindig az egyik kérdés. A másik kérdés mindig az, hogy ugye versengő igények is vannak, tehát akár ugyanarra térre szervezeti egységek, funkciók elkezdenek versengeni, ezt is valamilyen módon kezelni kell, és ami ennek a bevonó tervezésnek egy nagyon fontos eleme, hogy ezeket az ötleteket utána mindig egy másik mechanizmusnak validálnia kell. Tehát meg kell kérdezni azt is egy random használót, ha úgy tetszik, hogy hát, ha így használnánk ezt a teret, akkor szerinted az működne-e?
Én sem most voltam egyetemista, de talán ön sem. Hogyha most visszamenne az egyetemista idejébe, akkor mi lenne itt a kedvenc tere?
Hát biztos nagyon szeretném a teraszt. Rooftop terasznak hívjuk, egy elég egyedi látványt.
Majd fölmegyünk oda egyébként, remélem.
Nagyon szeretném ezt a Makerspace-nek nevezett helyet. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy ott vannak mindenféle gépek, és akkor kézzel lehet dolgozni, meg hát részben 3D nyomtató, meg ilyesmi. Tehát részben kézzel lehet dolgozni, részben fizikailag létező tárgyakat lehet létrehozni, ami azért nagyon fontos, mert ezekben a tudományágakban, amik a Corvinuson vannak, ott az ember tevékenységének az eredménye mindig valami abstrakció.
És az elméletben vagyunk erősek, és aztán utána meg tele lesz a fejünk.
Így van, de hogyha még gyakorlati, üzleti kérdés is, annak is az eredménye egy PPT prezentáció, vagy egy Word dokumentum, de hogy azt az élményt, hogy valamit, amit a mérnökök megkapnak, de a közgazdászok, társadalomtudósok nem, hogy valami olyat csináljanak a világban, ami fizikailag is létezik, megfogható, körbejárható, hazavihető, ez nincs. És azt gondoltuk, hogy ennek nagyon fontos pedagógiai funkciója van, hogy legyen ilyen, és akkor létrehoztuk. Ezt biztos nagyon szeretném. Azt is nagyon szeretném, hogy olyan szabad, meg nagy terek vannak, ahol csak úgy le lehet ülni, és úgy az, hogy az ember mikor dolgozik, meg mikor nem, az úgy valahogy összefolyik, és az nagyon jó, mert lazítja a munkahelyi helyzeteket is. És persze azt is nagyon szeretném, hogy ki lehet ülni.
Csőreg Zoltán helytörténésszel arra menjünk, amerre kilátunk egy picit, én elég alacsony vagyok, de itt a terasz részről azért csak lelátunk az épületekig. Hogyan kell elképzelni, ha pár száz évet visszamegyünk? Mit láttunk volna itt?
Nagyjából semmit. Illetve szőlő művelés zajlott itt, a tabáni rácok szorgoskodtak doszt, és a 11. kerület pedig egy nagy lapály, lakatlan néhány kisebb gyárral, illetve ami még volt, és ami kötődik is ehhez a telekhez, a mai feneketlen tóhelyén egy bánya volt.
És agyagot bányáztak ott, ha jól emlékszem?
Szuper, igen, akkor folytatom a kérdezést.
Nem lesz ez így jó, biztos, hogy nem lesz jó.
Egy Anton Brunner nevű budai polgárnak volt itt téglagyára, és az, ahol most állunk, ez is az övé volt. Ő volt, aki kitalálta, hogy csodába a szőlő termeléssel, ő itt is bányát fog nyitni.
Volt filoxéra is, tehát a szőlő magától is ment a csodába.
Az ment, igen, de amiről most én mesélek, az még nagyjából a szabadságharc előtt volt.
Tehát még bőven jól volt a szőlő itt.
Bőven nagyon jó volt, duzzadtak a szőlőfürtök, és több bányát nyitott, aminek köszönhetően a kiváló munkásai például találtak kelta időkből származó kincseket, a Brunner úr pedig tönkrement, olyanokba vágott, amikbe nem kellett volna, úgyhogy szegény hátban halt meg, körülbelül akkor, amikor a filoxéra amúgy felütötte itt a fejét.
Keresünk valami árnyékosabb részt, mert lassan meg fogunk sülni itt a napon, de ha ide jövünk ki, itt jók vagyunk szerintem, nagyon helyesen ezt a teraszt kihúzták addig, hogy a környező tölgyfa nagyon szépen tudja árnyékolni ezt a teret. Szóval ugorjunk egy kicsit időben, arra kérem, ugye, hogyha a 20. századba ugrunk gyorsan, akkor Tanácsakadémia, Államigazgatási Főiskola, és csak onnan jutunk el a mai épületig.
Így. Az a korszak azzal zárult le, hogy egy fura nőszemély épített ide egy ilyen kis kastélyféleséget. Az volt az első épület a Gellért hegyen, amiben laktak.
És akkor a természetvédelmi idézőjelben nem létező szabályokat még nyilván nem vették figyelembe.
Akkor még nem volt mit védeni, hiszen a kipusztult szőlő miatt gyakorlatilag kopasz volt a hegyoldal, viszont elkezdett e körül, a kis kastély körül növényeket, fákat ültetni, és lett egyfajta arborétum. 80 évig állt az a bizonyos kastély, 63-ban bontották le, és utána jött az ötlet, hogy Tanácsakadémiát építsenek.
De még valami úttörő helyet is akartak ide, ugye?
Igen, a kastélyban a szocializmus első éveiben úttörőház volt, és a gyerekek többek között bemásztak azokba az alagutakba is, amiket még Brunner úrunk feltáróaknaként épített. Az úttörőházat én azért szeretem, mert az úttörőház jóvoltából vannak fényképeink arról a rég lebontott épületről, és aztán jött a Tanácsakadémia felépítése valóban.
A képesítéssel nem túlzott a rendelkező különböző pozícióban lévő pár pártkádereket szerették volna képezni, és gondolták, hogy egy ilyen patinás helyre egy oktatási intézmény az úgy éppen jól jön. De hát azért masszívan megváltoztatta a környék képét, ami ráadásul a legmodernebb technikával készült.
Igen, az egy csúfos ügy volt, az a beruházás. Egyébként egy ilyen pártállami kötélhúzásnak volt a vége, Úttörő Szövetség és KISZ kontra Tanács és Tanácsakadémia. Érdekes, hogy az Úttörő Szövetséget akkoriban, illetve a KISZ-t egy Horváth István nevű pacák képviselte, akiből aztán később, miután itt megbukott ebben a kötélhúzó versenyben és a Tanácsakadémia pályamű nyert, őt félreállították, így lett belül aztán később belügyminiszter, akinek a hírét kis utána olvasással meg lehet találni.
A Tanácsakadémia itt jó ideig működött, és mint említettem, ugye a legmodernebb technikát vonultatták fel itt, nem véletlenül egy kicsit ilyen mintaintézmény is lett.
Tanácsakadémiát építettek, és amikor elkészült, akkor átnevezték államigazgatási főiskolává. Egy érdekességet mondok még, egy ilyen nagyon markáns zöld üveg épület volt, baromi ronda tényleg, és nagyon nem ideillő. Ez a zöldsége, ez a szocializmus hiánygazdaságából fakadt, ugyanis az az anyag, amit a tervező kinézett, az nem volt kapható, úgyhogy a...
Nincs ló, jó az a szamár is, ugye?
A elvtársak elrohantak a salgótarjáni síküveggyárba, és vettek egy kazalzöld üveget, és ettől lett az a államigazgatási iskola szembántúan rondán zöld.
Azért szerencsére ez most már változott.
Ennek örülünk, igen. Én egyébként abban a házban nőttem fel.
A fa mögött?
Ott fehérlik a fa mögött, igen.
Amikor annak idején megépült ez a síküveggyáras, rondára sikerült viszont nagyon-nagyon fejlett épület, hogyan illeszkedett ez be a környéknek a teljesen más jellegű kultúrájában?
Sehogy. Ez egy erőszaktevés volt ezen a környéken. Egy érdekes párhuzamot tudok mondani, mert volt innen három házzal arrébb egy Wenckheim grófi villa. Azt az épületet is lebontották, a finn állam vette meg, és a finnek egy tájba illő nagyon klassz épületet húztak oda fel a 80-as évek legelején, úgyhogy az ma is teljesen vállalható. Most már szerintem ez az épület is.
Erre akartam kiukadni egyébként, hogy ámen, de hogy akkor ez az épület, ez azért jobban illeszkedik.
Igen, 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 illetve amennyire hallom a környék lakóit, mindenki megbarátkozott ezzel, és az építkezés is, ami lehetett volna rémálom, és nem volt rémálom, mert annyit bontottak, csak amennyit nagyon muszáj volt.
A Mécénász Universitatis Corvini Alapítvány titkárával, Misovic Tiborral sétálunk. Merre megyünk pontosan? A lift felé, azt tudom.
Ez az alsó fogadószintje az épületnek, egy 7 és egy 4 emeletes toronyból áll az épület.
Miért hívják ezt a teret lepénynek?
Az két tornyot egy lepény köti össze, amelyben az auditorium található. A hagyomány szerint Hofi Géza tartott itt annak idején különböző műsorokat. Nem tudom, hogy a hallgatóknak, gondolom inkább a tanácsapparátus bizonyos dolgozóinak.
Azt még mindig nem értem, hogy miért pont lepény, de vegyük úgy, hogy a két torony között általában egy lepény szokott lenni.
Úgy néz ki az épület a tornyokból nézve, mintha egy nagy lepény lenne, ugye egy alacsonyabb, sokkal egyszintes tulajdonképpen a tornyokhoz képest.
Na és akkor a két torony, mert hogy van egy J torony, itt volt a felirat, ami előtt eljöttünk.
A K torony a kollégiumi torony, a J-torony pedig a jövő oktatásából a J-betű, tehát az a J.
Ó, hát akkor itt a jövő egyeteme.
Így van.
Hú, de sötét van itt. Ez az auditorium, és hüvös jön innen. Hányan férnek ide?
Ugye ez a felét látjuk, most a másik fel a falon túl van.
Jó, hogy ez el van választva. Ja, igen, igen, látom.
300 fős a kettő együtt.
Tehát ez azért szép nagy tér.
Igen, mozgathatóak a székek, tehát itt is átrendezhető, attól függően, hogy mi a program, hányan vannak, berendezhető igény szerint.
Akár úgy, teljesen. Hogy módosítva a mostani frontális oktatást.
Teljesen, teljesen. Ez a fal pedig a nagyságát is kétszeresére tudja változtatni, ha kell. A tetőterasz az a kollégium toronynak a tetején helyezkedik el, ott megyünk föl a liften a hetedikre.
Őszintén szóval nekem kicsit még labirintusnak tűnik az épület, de be tudjuk be a női tájékozódó képtelenséget is. Az ön számára mennyire logikus a térfelosztás?
Hát én akkor jöttem ide először 2019-ben, amikor a közszolgálati egyetemtől át kellett venni, illetve amikor az alapítványnak a tulajdonába került az ingatlan. Úgyhogy elég jó meg kellett ismernem, mert a beruházás, az átalakítást lényegében az alapítvány, mint tulajdonos nevében és részéről nekem kellett felügyelni, meg irányítani, tehát viszonylag jól ismerem az épületnek a zegeit, zugait.
Közben átjöttünk egy kapun. Egyszer voltam Finnország felé egy kompon, aminek ugyanilyen bejárata volt, de repülőtereken is vannak ilyenek. Ez a legmodernebb beléptetőrendszer.
Amit elég sokáig kellett tervezni az egyetemnek, hogy ki hova, hogyan férhet hozzá, milyen kártyákkal hol lehet bejutni, mi az, ami nyilvános rész lesz.
És közben beléptünk a liftbe. Megyünk a hetedikre?
Igen, a hetedik emeletre megyünk föl. Ez régen egy műszaki szint volt, tehát a kazánok...
Mit jelent pontosan kazánok?
A kazánok és a különböző ilyen gépészeti berendezések itt helyezkedtek el, mert az akkori tervezési gyakorlat szerint ezt a tetőre telepítették, tehát hogyha robban valami, akkor a tető robbanjon szét, és ne a laksor. De azóta megváltoztak a technikai előírások, úgy van megépítve a kollégium, hogy a lifttől jobbra és balra vannak két-három személyes szobák, és középen pedig egy olyan tér, ahol lehet főzni, tévézni, beszélgetni, tehát egy nagy, hatalmas közösségi tér, ami elég jól megy, tehát volt már pogácsa sütő verseny, az elmúlt években itt elkezdték használni a diákok.
Végül is ez az öröm a tervezés után, nem?
Igen, ez váratlanul nagyon jól sikerült.
Azt mondta, hogy filmet is forgattak itt, nem is akármilyet.
Amikor üres volt az épület kb. Egy évig, akkor megjelent egy társaság, hogy nem vehetnék ki filmforgatás céljaira. Ez a forgatás, ez a Besugó című sorozatnak a forgatása volt, és akkor minimális erőfeszítésekkel a stáb helyreállította azt az állapotot, ahogyan ez az épület a szocializmus idején működhetett. De aki esetleg kíváncsi arra, hogy ilyen kortörténeti tapasztalatokat szerezzen, annak elég végignéznie a Besugónak néhány részletét.
Na most megérkeztünk a 7. emeletre, és akkor megkeressük. Én nem tudom miért, de ma folyton a napsütéses tereket keressük ahhoz képest, hogy 30 fok van, de nem baj. Azért egy pillanatra álljunk meg, tehát azért erre nem számítottam. Hát itt ellátunk a Városligeti hőlégballonig, meg én nem tudom mi, hát ez a panoráma.
A Citadellától a Gazdagréti lakótelepnek a keleti szélig lehet látni.
De hát ez 270 fokos panoráma. Gyönyörű.
Van egy hátsó kisebb terasz, ahol a maradék 90 fokot is lehet látni.
Ugye azt mondta, hogy a Covid előtt közvetlenül elkezdték a közös gondolkodást, és ahogy azt a kollégája is elmondta, nagyon-nagyon sokan dolgoztak együtt ezen a beruházáson. Elégedett most így utólag?
Igen. Amikor ugye átvettük az épületet, akkor a Közszolgálati Egyetem működött itt, egy olyan infrastruktúrába, ami lényegében az építkezés óta, tehát 78 óta nem nagyon volt megújítva. Ugye ez a télen hideg, nyáron meleg, alumínium nyilázárók, tehát a klasszikus, a hanyatlás a kezdetén lévő szocializmusnak az építőipari teljesítménye volt benne, és mivel az egész beruházás koncepció az volt, hogy ez egy ilyen jövőbe mutató egyetemi fejlesztés legyen, tehát a jövő egyeteme épüljön meg, ezért azt gondoltuk, hogy az energetikailag is legyen a jövő épülete.
De nehéz vállalás egy 70-es években ott maradt épület esetében, amire azt mondták ugye a statikusok, hogy 25 kötőjel 50 évet azért biztosan kibírt, tehát erre már lehet tervezni, de ennél több nem volt benne.
Az volt a következő lépés, hogy legyen egy olyan épület, ami energiahasználat és akkor ehhez kapcsolódó komfort szempontjából a legjobb, amit el tudunk képzelni. Elkezdtük egy osztrák céggel a tervezést, aki egy ilyen passzív házakat, középületeket, felújításokat tervez.
Hát eleve figyel a fenntarthatóságra, sőt, nála ez alapelv.
Energiatermelő épületeket hoznak létre, de itt különböző okok miatt erről le kellett mondani, de számos olyan eszköz, ami ehhez kellene, az viszont beépült. Tehát vannak szondák, geoszondák, napelem került a csarnok és a kisépületnek a tetejére, tele van hőszivattyúval az épület. Most éppen nem mozognak az automatikusan vezérelt külső árnyékolók.
Hát mert hogy azért ezt a részt, ez erősen éri a napfény.
Igen, igen, és elvileg úgy van megtervezve, és az működés közben is azért lehet látni, hogy amikor elér egy bizonyos hőfokot a besugárzás, akkor ezek automatikusan ereszkednek le.
Hadd legyek egy kicsit kritikus, én mindig úgy gondoltam, hogy ez egy ősi hiba, hogy minden üvegfelülettel építünk, és akkor gyakorlatilag folyamatosan klimatizálunk azért, hogy ne süljünk meg. Mit lehetett ezzel tenni energetikailag, mert hogy önök ezt örökölték?
Ugye az egy esztétikai törekvés a mai modern építészetnek, meg nyilván kivitelezési szempontból is egyszerűbb, mint falakat emelni, tehát az üveget betelepíteni. Amit lehetett, az részben ennek az üvegfelületnek a minimális mértékű csökkentése volt, amit lehet, hogy ön nem lát, vagy a laikus nem lát, de a kollégiumi szobákba, meg a oktatási termekben van egy ilyen alacsonyabb fal, ami az üveget kiváltja, és a másik az volt, hogy a külső-belső hőszigetelést kellett nagyon magas szinten megoldani. A másik az, hogy a föld hője az egy ilyen nagyon erős kiegyenlítő. Tehát nyáron hűt, télen fűt, és ez segíti a belső klimatizálást, ezért kevesebb, jóval kevesebb az energiahasználati igénye.
Hogyha öntől megkérdezték volna, amikor elkezdték a munkát, hogy milyennek képzeli a jövő egyetemét, akkor erre hogyan lehetne tömören jól válaszolni? Mert itt annyi szempontot kell figyelembe venni, ha csak azt vesszük, hogy az épület maga arra törekszik, és el is nyert több ilyen díjat, hogy fenntarthatóságban nagyon jó, hogy közösségi tereket kell tervezni, hogy különböző nemzetiségű és habitusú hallgatók tudjanak leülni egy térben beszélgetni, hogy lehessen ugye, ahogy mondta, pogácsa sütő versenyt is tartani, de közben legyen auditorium is, mert 200 főt le kell ültetni. Hát ezek nagyon eltérő dolgok.
Nem tudjuk, hogy milyennek kellene a jövő egyetemének, ezt tanultuk meg a tervezés elején, és ha nem tudjukból pedig az következik, hogyha nem tudjuk, akkor rugalmassá kell tenni az épületet. Tehát olyan...
Ez eleve egy nem is tudom ellentmondásnak tűnik nekem.
Úgy kell megépíteni a belső szerkezetét az épületnek, hogy azt a későbbi koroknak a használói, mondjuk évtizedekben amiről tudunk most beszélni, azok majd a saját igényeikre tudják szabni. Tehát ha növelni kell a tereket, akkor növelhessék, ha csökkenteni kell bizonyos tereknek a nagyságát, akkor még csökkentessék. Nem tudunk más, mert az, hogy mához 20 évre az egyetemi oktatás az milyen keretek között zajlik, ezt nem lehet megmondani. Ugye most lépünk ki abból a frontális oktatási koncepcióból, hogy a tanár áll a táblánál, jó esetben már nincs a kezébe kréta, hanem egy okos táblánál áll, de még azért táblánál áll, és vele szemben meg ülnek rendezett pacsorokba a hallgatók.
Tehát, ahogy mondtam is, az auditoriumban ugye mondjuk 200-an.
Igen. Tehát ebből lépünk ki. És ez az épület, ez úgy készült részben tudatosan, és ez nyilván bosszantja egy kicsit a mai tanár generációknak egy részét, akik kevésbé rugalmasak ebben, hogy ebből a oktatási helyzetből ki kell lépni. Ezek átrendezhető terek, a székek, az asztalok a csoport méretétől függően változók.
Mondjuk még néhány példát, mert hogyha fenntarthatóság, akkor mindenkinek az jut eszébe. Közben csodálom a kilátást egyébként, itt éppen a hatalmas torony épület látszik. De gyakorlatilag félvárost belátni, nem?
Tehát, hogy egy távcsövet kellene ide telepíteni.
Ez nem is butaság egyébként, ezt most javasolnám. Milyen jó lenne, nem? Itt körbe lehetne nézni.
Van egy távcső, amit arra használtunk régebben, hogy ott szembe a C-épületnek a tetején is van egy terasz, és onnan az első évre jelentkező hallgatóknak, akkor még az épülő Gellért kampusz mutogatták az egyetem bejárása során, majd ott fogtok tanulni. Tehát az a távcső az megvan, azt valahol el kell helyezni.
Akkor következő beruházás vagy fejlesztés távcső a teraszra. Mondjuk a hallgató, amikor ide érkezik, mivel szembesül, hogy ez más, mint a többi?
Amikor elkészült az egész, akkor szembesültünk azzal, hogy az épület használatában teljesen más attitűdöt követelne meg. Ugye ahhoz vagyunk szokva, hogy ha sötét van, felkapcsolunk egy kapcsolót, és akkor világít valahol a tetőn egy villanykörte. Ha meleg van, akkor kinyitjuk az ablakot, ha megfázunk, becsukjuk. Itt minden helyiségben egy panel van elhelyezve, amiről lehet irányítani az osztott világítást, a szellőzést, az árnyékolást és a hőmérsékletet. És például úgy van megcsinálva, hogy ha az ablakot kinyitja valaki, akkor ez a panel ez megállítja a működését, tehát akkor nem lehet egyszerre fűteni a panelről a szobát is.
Közbelép a rendszer, hogyha én bele.
Ez is a használati attitűdöt befolyásolja, és meg kell, hogy változtasson, mert ez egy sokkal rugalmasabb, meg tudásintenzív hozzáállást követel meg, mint általában, mi ezt hozzá vagyunk szokva.
Az embernek eszébe jut ilyenkor egy csomó olyan tragikus eset, amikor áramforrás nélkül maradt valami város, falu, épület. Mi lenne a kampusszal, ha hirtelen áramforrás nélkül maradna?
Bizonyos funkciók megszűnnének, de a napelem termel energiát.
Ideig, óráig azért ez biztosítaná?
Addig, amíg a nap süt. És a földhő is olyan, hogy az nem merül ki. Tehát, hogyha a rendszereknek a technológiai része jó, a műszakilag a rendszerek működnek, akkor tulajdonképpen a földhővel és a napelemmel számos melegvíz szolgáltatás.
Jól értem, azért kevésbé kiszolgáltatott egy ilyen épület.
Igen, volt a szándék, hogy nagyjából ilyen helyzetekre azért ez az épület fel legyen készítve. És meglátjuk, de úgy tűnik, hogy sikerült.
Segítsen nekem, hogy ebben a labirintusban merre induljunk a kert felé, ami egyébként most itt pont alattunk van.
Menjünk a lifttel, és akkor ott ki tudunk menni.
Azt mondta, hogy mindenképpen beszéljünk a tölgyfáról.
Ez egy 150 éves fa.
Őt kéne megkérdezni.
Igen. Megúszta azt, hogy felvágják tűzifának mondjuk a II. Világháború után, itt, hogy eldúrják akkor, amikor itt a Tanács Akadémiát építették, de valahogy szimbolikus az, hogy az rengeteg változás, amin keresztül ment ez a terület. Ez a fa a tanúja mindannak, ami a 150 évben történt. Nyilván őt más dolog érdekli, az csapadék, a napsütés, a növénytársak egyebek, de átélte azt a történelmet, amire mi csak úgy könyvekből szoktunk visszagondolni.
És most ott ülnek alatta a hallgatók, és ő árnyékolja őket.
Igen, igen, így van. Szerintem érdemes ezzel a fűszerkerttel kezdeni, amit az épület oldalában van, a régi műhelynek a helyén. Lényegében ez egy arborétumnak alkalmas terület, amit most